Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Üdvözlöm az Utópiában dr. Rockenbauer Antal fizikust, a kémiai tudományok doktorát, professzor emeritust. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Most jelent meg a könyve, a kozmosz rejtélyei, kötőjel, létezik-e sötét anyag és sötét energia címmel. A sötét anyag problémája a fizikusok szerint, hogy az univerzum anyagának többségét nem látjuk, csak a gravitációját érezzük. Mi lehet ez az anyag? Tömeges neutrinók? A legkönnyebb szuperszimmetrikus részecskék, amiket megmaradási törvény véd a bomlástól? Ön azt mondta nekem a telefonba, hogy megoldotta ezt a rejtét, ami a sötét anyaggal kapcsolatos, vagyis a könyv címére kérdeznék rá, hogy ön szerint létezik-e sötét anyag és sötét energia? És ha nem létezik, akkor erre milyen bizonyítékai vannak?
Így van. A lényeg az az, hogy amit én mondok, az egy alternatíva a jelenleg hivatalosan elfogadott elmélettel szemben. Tehát én olyan bátor nem vagyok, hogy azt mondjam, hogy na én most ezt megcáfoltam, csak egy olyan modellt állítottam föl, amelyik szükségtelenné teszi a sötét anyagról való beszédet, és a sötét energiára is egy teljesen más magyarázatot ad. Az én könyvem az még azelőtt jelent meg, hogy napvilágra került a James Webb űrteleszkópnak egy nagyon fontos megfigyelése, amikor is az ősrobbanás utáni nagyon korai fázisban már lehetett látni a különböző galaktikáknak a szerkezetét. Na most ez viszont egy ellentmondást ad a jelenlegi elmélet és a megfigyelés között, ugyanis a jelenlegi elmélet az úgy tekinti a sötét anyagot, hogy az nem hat kölcsön az elektromágneses sugárzással, azaz a fénynyomás nem befolyásolja, legalábbis a kezdetben, ennek a sorsát.
Egy pillanat.
És ebből indult ki a mostani elmélet, ami azt mondja, hogy teljesen más struktúrájának kéne, hogy legyen a galaxisoknak a korai fázisban. Erre viszont rácáfolt az új megfigyelés, amelyik lényegében hasonló szerkezetűnek mutatja akkor a mostani galaktikákat ezekhez a korai galaktikákhoz. Ez egy olyan érv, amivel most meg kell birkózzon a jelenleg általánosan elfogadott elmélet, és előtérbe helyezi azt, hogy érdemes az alternatív koncepciókra koncentrálni, mert ott ez a probléma nem jelenik meg, és ilyen értelemben mondhatom azt, hogy az én koncepcióm, amit kidolgoztam, az most szerencsésen egyezik azzal a megfigyeléssel, amit legutóbb, tehát az űrteleszkóp produkált.
Azt szeretném még kérdezni, hogy a standard modellből következik az, hogy a fizikusoknak ki kellett találniuk valamit arra a bizonyos, nem tudom, 70-valány százalékra, amit nem tudtak magyarázatot adni?
Így van. A lényeg az, hogy a milyen is a csillagoknak például a keringési sebessége a tejuton belül. Az eltér attól, amit a Newton és az Einstein elméletéből következne, mert minél távolabbnak kéne lenni egy csillagnak a tejútcentrumától, annál lassabbnak kell lenni a keringési sebességnek. Ezzel szemben viszont a csillagok keringési sebessége az nem csökken a távolsággal, míg a tejútnak a legtávolabbi perifériáján is a nagyon nagy sebességgel kering, mégpedig akkorával, hogy a gravitáció az nem tudná visszatartani. El kéne, hogy szökjenek. És erre a pillanatnyi válasz az, hogy hát azért nem szöknek el, mert létezik egy láthatatlan sötét anyag, ami olyan szerencsésen helyezkedik el a galaktikába, hogy az fölgyorsítja ezeket a csillagokat, és nem engedi, hogy elszakadjanak. Ez az egyik ilyen érv. A másik fontos érv az azzal kapcsolatos, hogy az Einstein elméletből következik, hogy létezik ilyen gravitációs lencse, ami megsokszorozza egyes távoli objektumoknak a képét, de ennek az intenzitása az jóval nagyobb annál, mint amit abból az anyagmennyiségből következtetnek, amit csillagászatilag meg lehet határozni a különböző galaktikákba. Tehát ez a két legfontosabb érv, még van egy harmadik is, amelyik a csillagok sűrűségére vonatkozik. Tehát ezt mondhatnám, hogy három év van, ami alátámasztja a jelenlegi kozmológiát, ami szerint elég körülbelül 5%-os anyagról beszélni, amihez járul hozzá még a sötét anyag, meg a sötét energia. Ez tehát a jelenleg hivatalosan elfogadott modell, ami mellé én egy másik modellt állítok, ahol nincs szükség arra, hogy ilyen láthatatlan többletanyagot is elképzeljünk, mert egyszerűen van egy külső antigravitációs visszatartó erő, és ez a visszatartó erő, ez ami stabilizálja a galaktikákat, és egyúttal ez egy olyan antigravitációs hatás, ami a csillagoknak az egymáshoz, vagy a galaktikáknak az egymáshoz képesti szétrepülését, az úgynevezett univerzum tágulást is biztosítja, és így én ezzel az antigravitációs modellel egyszerre két legyet tudok lecsapni, mert nincs szükség sem sötét anyagra, és a sötét energiára is egy világos, egyértelmű magyarázatot képes adni.
A könyvéből idézek most. Mi lesz a következménye annak, hogy a galaxisok gyakorlatilag mind taszítják egymást? Az, hogy találtunk egy erőt, amely magyarázza az univerzum tágulásának nevezett jelenséget, és nincs többé szükség ehhez sötét energiára. Nem kell tehát felruházni a teret olyan képességgel, hogy működne benne valamilyen anyagmentes belső energia, amely szétrepíti a galaxisokat. Nincs arra szükség, hogy önkényesen új tagokat írjunk Einstein gravitációs egyenletébe. Az univerzum tágulása önmagát értelmezi. A sötét energiának nevezett valami voltaképpen a látható tömegtől származik, mert nagy távolságban a vonzerő már átfordul taszításba. Így jutunk el a kozmológia egyik nagy rejtélyének magyarázatához, sőt nem csak egyhez, hanem azonnal két vitatott kérdésre is válasz érkezik. Milyen válaszokra?
Így van. Ez az én elképzelésemnek a lényege, amit én úgy állítok be, hogy valójában, amikor van egy fizikai törvény, például az a Newton-féle gravitációs törvény, de a tapasztalat attól eltérést mutat, hogyan tudjuk ezt magyarázni? Két fajta közelítés lehetséges. Azt mondjuk, hogy továbbra is érvényes a törvény, de vannak ilyen megfoghatatlan dolgok, mint a sötét anyag, meg a sötét energia. Ez az egyik út. A másik út pedig azt mondani, hogy hát a korábbi törvény az csak korlátozottan érvényes, és meg kell nézni, hogy hogyan lehet azt egy másik törvénnyel helyettesíteni. Ez egyébként nem is egy teljesen új dolog akkor a csillagászatban, mert korábban hivatkozhatnék egy francia matematikusra, Le Verrier-re, aki annak idején megjósolta azt, hogy a Neptunusnak például léteznie kell, mert az Uranusnak a pályája az eltért attól, ami következik a Newton törvénytől. Ezt meg is lehetett találni, tehát ez helyben hagyta akkor Le Verrier-nek ezt a koncepcióját. Igen ám, de az is kiderült, hogy a Merkur pályája sem követi azt a szabályt, amit elvárnánk a Newton törvény alapján.
És erre jött Einstein.
És erre mondta akkor azt, akkor Le Verrier, hát úgy látszik, van egy sötét, láthatatlan bolygó egészen közel a naphoz, és az csinálja ezt a hatást. Igen ám, de semmilyen csillagászati megfigyelés ezt nem támasztotta alá. Ezért volt Einsteinnek arra szüksége, hogy egy újfajta gravitációs törvényt építsen fel, és így magyarázta utána, hogy miért van az, hogy a Merkur pálya anomáliája az jelentkezik. És ez az a másik lehetőség, és tulajdonképpen ez a kettőség, ez a kétféle gondolkodási mód, ez tükröződik a mostani felfogásba is, amikor vagy föltételezzük ezeket a sötét, láthatatlan dolgokat, mint a tömeg, meg az energia, vagy pedig egy új törvényt állapítunk meg, ami átalakítja a gravitációs törvényt nagyon nagy távolságban, ilyen már 10 millió fényévnél nagyobb távolságban az antigravitáció felé. Ez az én alaphipotézisem, és ami...
Egy pillanat, csak magyarázni szeretném az ön alaphipotézisét, mert hogy én sem vagyok annyira felkészült ebben a témakörben, meg nem vagyok ennyire tanult, amennyinek kellene lennem ebben a témában, de valamennyire van érzékem ahhoz, hogy milyen kérdések a fontosak ebben. Ön a következő kérdést teszi fel. Mi tartja vissza a galaxis csillagjait, hogy ne repüljenek szét a keringési sebesség centrifugális ereje miatt, mint hogy nem elegendő a galaxis tömegének visszahúzó ereje? Most már erre is választ adhatunk. A kulcs a távoli galaxisoktól származó taszító erő, amely létrehoz egy külső, minden irányból érkező kompressziót. Ez a külső nyomás tartja vissza a tejút perifériáján keringő csillagokat, és nincs többé szükség a sötét anyag vonzó hatásának hipotézisére. Voltak éppen ezzel cáfolta is a sötét anyag meglétét?
Ezzel teszem fölöslegessé ezt a hipotézist.
Várjunk csak, ismét a könyvéből idézek, mert ehhez kapcsolódik. További anomália, amit a sötét anyaggal magyaráznak, hogy miért nagyobb a csillaghalmazok központi sűrűsége annál, mint ami az összes tömegnek megfelel. Igen, ez volt az egyik indoka annak, hogy kell léteznie valamilyen anyagnak, amit mi nem látunk, de mégis kiteszi a megfelelő mennyiségű tömeget. Ezt is a külső préshatás idézi elő, írja ön, amely összetömöríti a csillaghalmazokat. Szintén a sötét anyagnak tulajdonítják a gravitációs lencsehatás vártnál nagyobb intenzitását, de itt is a préshatás okozza a jelenséget. Az összetömörített csillaghalmaz nagyobb lokális térgörbületet idéz elő, és így jobban fókuszálja a fényt. Megtenné, hogy ezt lefordítja a laikusok számára is, hogy ez a mit jelent egyrészt ez a lencsehatás, a gravitációs lencsehatás, és hogy ez miért bizonyítja azt, hogy fölösleges a sötét anyag megléte?
Amiből ki kell, hogy induljunk, az Einsteinnek a általános relativitás elmélete, amelyik a gravitációt avval képes magyarázni, hogy az anyag, a tömeg maga körül térgörbületet hoz létre, és továbbá már nem érvényes az a szokásos általános iskolában, meg gimnáziumban tanult geometriai kép, amit euklideszi geometriának nevezünk, hanem ehelyett a különböző térvonalak, azok görbülnek, mégpedig a gravitáció azért jön létre, mert ezek a görbült vonalak egymás felé hajlanak. Ezt hívjuk elliptikus geometriának. Na most viszont ez az egyik lehetséges geometria, de van ennek egy fordított geometriája, aminek az első javaslata, ez tulajdonképpen Bújai és Lobachevskitől származik, amikor ő fordítva tételezi föl az egyeneseknek ezt a szétválását, amik elhajlanak egymástól, ez már a taszításnak felel meg. És ez a két geometria együttes létezése az, ami az egész univerzum fölépítését adja meg, mert úgy kell elképzelni az univerzumot, mintha mondjuk gondoljunk egy mazsolás kalácsra. A mazsolaszemek azok a galaxisok, amelyen belül a gravitációs vonzás szabálya érvényesül, és van a közöttük levő hatalmas űr, amelyik viszont már hiperbolikus geometriájú és taszításhoz létre. És ami nagyon fontos, hogy ez a hiperbolikus tér, illetve a taszítás, ez a távolságtól független. Mindegy, hogy 10 millió fényévre van tőlünk egy galaktika, vagy 1 milliárdra, ugyanakkor a taszító erőt hoz létre. Ez viszont azt jelenti, hogy az univerzumnak a több mint 100 milliárd galaxisa együttes hatás fejt ki, és úgy préseli akkor benne egy kiválasztott galaxist, mondjuk a tejutat, hogy az képes ezáltal egyben tartani.
Hogy a fizikusok, a csillagászok, az asztrofizikusok nem vették figyelembe ezt a bizonyos taszító erőt?
Azért, mert az einsteini elmélet, amikor fölírja az energiaimpulzus tenzort, ezt hívják, ez valószínűleg nem annyira érthető fogalom a nem szakemberek számára, de a lényeg, hogy egy olyan matematikát épített föl Einstein, amely alapvetően a vonzásra épül, és nem szerepel benne a tömegek közötti taszító hatás. Ez a taszító hatás, ez abból ered, hogy a térnek a görbületi struktúrája az fordított abban a tartományban, ahol már a galaxisoknak a távolodása érvényesül, viszont még ez nem lép fel abban a tartományban, ahol élünk. Nem lép fel például kellő mértékben itt a naprendszerbe, de hatalmas dimenziós különbségek vannak, mert mekkora a naprendszer? Kisebb, mint egy fényév, jóval kisebb. De mekkora mondjuk a tejút? Annak a teljes terjedelme az olyan 100 000 fényévet tesz ki. Ez azt jelenti, hogy a méretkülönbség az körülbelül 1 millióhoz. És ez a hatalmas méretkülönbség már jelentkezik akkor, amikor átmegy a gravitációs hatás antigravitációba. Az én elképzelésemnek az alapja az az, hogy a fizikot, az univerzum szerkezetét szabályozó két nagy fizikai konstans, közül az egyik, a nagy G gravitációs állandó, ez ami akkor a gravitációt határozza meg, és van a nagy H, ez a Hubble-féle tágulási állandó, és ez a két állandó együttesen határozza meg azt a távolságot, hogy például a tejuttól mekkora távolságban történik a gravitáció átmenete antigravitációba. Ez pontosan megfelel annak a távolságnak, ahogy tőlünk például az Androméda galaxis mekkora távolságban van, az körülbelül 2,5 millió fényév. Tehát az azt jelenti, hogy az Androméda például nem is vonz, nem is taszít minket, de a tehetetlensége miatt közeledik akkor a mi tejültünk felé. Mégpedig meg lehet mondani, hogy hát körülbelül olyan 2 milliárd év múlva, tehát most még nem kell aggódni, majd ütközni fog egymással az Androméda és a tejút. Azért, mert ott már nem az erőhatás a döntő, hanem a tehetetlenség. Viszont ha 10 millió fényév távolságon galaxisokat nézzük, az már a megfigyelések szerint távolodik tőlünk. És ez a arány, amit tehát most kiadódik, az pontosan megfelel annak a távolságnak, amit én kiszámítottam, hogy hol megy át a gravitáció antigravitációban.
A lexikonból idézek most, a jelenlegi fizikai modellünk szerint a világegyetem paramétereinek határértéke körülbelül 13,8 milliárd évvel ezelőtt egy gravitációs szingularitás, melyben az idő és távolság fogalma, illetve mérése értelmezhetetlen, a hőmérséklet és a nyomás pedig végtelen ebben a szingularitásban. Mivel jelenleg nincs elméleti modell az olyan rendszerekre, amelyben egyszerre kell figyelembe venni a gravitációt és a kvantumállapotot, nincs jól kezelhető kvantumgravitációs elmélet, a legkorábbi periódusnak a története jelenleg a fizika megoldatlan problémája. Az ön elmélete szerint a fizika megoldatlan problémája megoldható?
Itt én szkeptikus vagyok, ugyanis a különböző fizikai kölcsönhatásokat úgy értelmezzük, hogy van egy összekötő úgynevezett bozon, amelyik a kölcsönhatás közvetíti egymástól két távoli tárgy között. Ez az elmélet, ami azon alapul, hogy különböző bozonokat tételeznek fel, ezt hívják azoknak a részecskéknek, amit a kölcsönhatás közvetíti. Van egy közös tulajdonsága, hogy mindegyik kvantumos. Kérdés az, hogy vajon a gravitáció is kvantumos-e? Ezt próbálja minden.
Hogyan lehetne ezt a kérdést érthetőbben föltenni?
Hogy kitalálni, hogy milyen kvantumos elmélet lenne képes magyarázni akkor a gravitációt.
Mit jelent az a kérdés, hogy a gravitáció kvantumos-e? Mit jelent ez a kérdés?
Az azt jelenti, hogy az a közvetítő részecske, amelyik...
Ja, hogy ami a gravitációt létrehozza, igen.
Kvantumos jelleggel bír, viszont nincs olyan kísérleti tény, ami alátámasztaná azt, hogy a gravitációnak kvantumosnak kellene lenni.
Ha kvantumos, akkor ez azt jelenti, hogy egy gravitációnál, mert ugye a kvantumoknak párjuk van, akkor valamilyen párjának kell lenni egy kvantum részecskének egy gravitáció esetében?
Hát ezzel küszködik a mostani elmélet, mert ilyen elméletet nem sikerült kidolgozni, és szerintem nem is fog sikerülni, mert semmi sem indokolja, hogy a gravitációt is valamilyen kvantumos, úgynevezett graviton típusú részecske közvetítse, hanem itt egy másfajta felfogást kell képviselni, amikor azt mondjuk, hogy a gravitációt is egyfajta nevezzük részecskének vagy kvázi részecskének közvetíti, de ez nem engedelmeskedik a kvantumszabálynak, hanem egy folytonosan változó tulajdonsággal rendelkezik, és amikor kibocsátja az anyag ezeket a közvetítőket, ezeket neveztem én el magam részéről Kepleronnak, ez, ha amikor nagy távolságot megtesz, azaz megtesz már körülbelül 10 millió fényév távolságot, ott átalakul, és egy más struktúrát vesz föl, és ez a más struktúra hozza létre utána már a hiperbolikus geometriát, az elliptikus geometria helyett.
És akkor az utolsó kérdésem az lenne, amit a legutóbbi beszélgetésünk alkalmával is megkérdeztem, illetve ez az ön kérdése, hogy visszafordítható-e az idő iránya a kvantumok világában? Visszafordítható-e vagy sem?
Az én véleményem az, hogy a kvantummechanikában figyelembe kell venni, hogy teljesen más fogalommal tudjuk értelmezni a mozgást. A szokásos mozgás koncepcióban egymás utáni állapotokat tudunk összekötni, és az idő és a tér viszonya határozza meg a mozgást. A kvantummechanika viszont másképp gondolkozik. Ott a valószínűség lép be, akkor az idő helyébe. A valószínűség viszont már nem egymás utániságot jelent, hanem egymás mellettiséget. És ezt a dolgot, ha nem veszük figyelembe, akkor jutunk olyan következtetésekre, bizonyos gondolatkísérletekbe, hogy megfordítható lehetne az idő, de valójában nem az idő megfordíthatóságáról van szó, hanem arról, hogy az egymás mellettiség megenged olyan fajta mozgásokat, amikor egyidejűleg történnek a különböző dolgok, és emiatt nem igaz az, hogy az időt megfordítsuk ezekben a kísérletekben.
Köszönöm szépen az interjút, dr. Rockenbauer Antal fizikus, a kémiai tudományok doktora, professzor emeritus volt az Utópiában. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Utópia.
Kaptam egy tájékoztatót az Eötvös Loránd Kutatói Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpontjától, amely a bioinformatikáról szól, és ennek alapján teszek most föl kérdéseket vendégemnek, vendégemnek Hilling Dominiknak, aki a Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Idézem ezt a anyagot, és ebből teszek föl kérdéseket. Remélem, hogy nem értelmezem félre azt, amit önök írtak, mert szerintem rendkívül bonyolult egyébként. De majd kiderül, hogy mi lesz belőle.
Mi lenne, ha Magyarország GDP-je lenne világviszonylatban a legnagyobb? Bár ennek realitása meglehetősen csekély, elméletben akár a rangsor élére is ugorhatnánk, ha a világ országainak nemzeti jövedelmét és teljesítményét úgy mérnénk, hogy minden állam kicsit mást értene a közgazdasági mutató definíciója alatt. Így van ez a biológiai képfeldolgozásban is, ahol a mesterséges intelligenciát alkalmazó algoritmusok összehasonlító mutatóit rendszer szinten félreértelmezik, ez pedig táptalajt adhat ahhoz, hogy mindenki a saját módszereit tüntesse fel legjobbként. Az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusai Horváth Péter és csoportja e meglepő és általánosan figyelmen kívül hagyott gyakorlati problémára világítanak rá a világvezető módszertani folyóirata a Nature Methods lapjain megjelent legújabb közleményükben. Itt van velünk Hirling Dominik, az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusa, a csoport kutatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi az oka a félreértelmezéseknek, vagy a félremagyarázásoknak?
Lehet, hogy én egy kicsit messzebbről kezdeném, és inkább azzal indítanék, hogy egyáltalán miért fontos ez, amit mi csináltunk. Ugyanis a cikkünk apropóját az a sejtszegmentálás problémaköre adta, de hogy mit is értünk ez alatt. Ugye, hogyha van például egy daganatos betegünk, aki például tüdőrákos, akkor ebből a daganatos szervből mintát fogunk venni, ezt a mintát pedig a laborunkban nagyon vékony szeletekre fogjuk vágni, és megvizsgáljuk a mikroszkóp alatt, ahol sejtszinten fogjuk tudni látni a tüdő struktúráját. És egy sejtszegmentáló algoritmus, azaz összes mikroszkópos felvételen található sejtet automatikusan meg fogja találni, és körbe is rajzolja, megkönnyítve ezzel a biológusok dolgát. Egyébként manapság ezek az algoritmusok szinte kizárólag mesterséges intelligenciával működnek. De hogy miért is van szükségünk arra, hogy ezeket a sejteket automatikusan megtaláljuk? Egyrészt ugye információval szól a betegség előre haladtával, hogy egyáltalán mekkora a sejtek sűrűsége egy adott régióban. Másrészt, miután a biológusok, vagy szintén egy számítógépes algoritmus osztályozza a sejteket aszerint, hogy ők most osztódnak vagy nem, akkor az osztódó sejtek arányával számolhatunk egy úgynevezett mitotikus indexet, ami szintén arról mond információt, hogy mennyire előre haladott stádiumban van a betegség. Illetve hát az is lehet, hogy mondjuk nem is vagyunk benne biztosak, hogy egyáltalán daganatos egy páciens, ilyenkor egy sejtszegmentáló algoritmus az azt is fel tudja ismerni, hogy a tüdőszövetben mondjuk vannak-e egyáltalán daganatos sejtek. És egyébként még a személyre szabott gyógyászatban is van ennek jelentősége, hogyha esetleg lesz rá idő, akkor beszélhetünk erről is. Minden esetre most már értjük, hogy miért fontos maga ez a sejtszegmentálás. És hát a mi publikációnk, az, ami ezzel kapcsolatban megjelent, az ugye arról szól, hogy ha valaki a világon készít egy sejtszegmentáló algoritmust, akkor annak a pontosságát vagy jóságát azt hogyan értékeli. És ugye a bioinformatika az manapság a fent említett alkalmazások miatt egy elképesztően kompetitív terület, és hát mindenki szeretné, hogyha az ő módszere lenne használva a klinikumban, az övé lenne az a módszer, amire mindenki hivatkozik. És vannak elterjedt mérőszámok arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet kiértékelni egy sejtszegmentáló módszert, ugyanúgy, ahogy például egy ország gazdasága mennyire megy jól, azt mérhetjük mondjuk a GDP-vel. És hát mi a szakirodalmi áttekintésünk során arra lettünk figyelmesek, hogy ezeket a mérőszámokat a biológiában elég sokféleképpen értelmezik, és attól, hogy egy mérőszámnak ugyanaz a neve mondjuk, még lehet, hogy két különböző kutatócsoport az teljesen másképp számolja ezeket a mérőszámokat. Tehát ez ténylegesen olyan, mintha az USA és Magyarország mondjuk más képletet használna arra, hogy hogyan számolják a GDP-t, és hát ez probléma, hiszen így nyilván nem lesz összehasonlítható a két ország teljesítménye.
Igen, de nem a tudomány az a szegmense az ember világának, ahol mindent megpróbálnak egyértelműsíteni, hogy ezek a dolgok ne fordulhassanak elő? Tehát, hogy a fizikában, a kémiában, a biológiában nemzetközi rövidítések, jelölések vannak, hogy nehogy itt valami fajta félreértés legyen. Tehát akkor nem tudna megjelenni egy cikk a Nature-ben vagy a Science-ben, hogyha egy magyar kutató másképp írna le egy jelenséget.
Hát pontosan, és ugye nekünk is ez volt a problémánk, pont amikor egyébként sejtszegmentálással kapcsolatos publikációt akartunk megjelentetni, és akkor azt néztük, hogy hát mik a bevett mérőszámok, mik azok, amikkel más kutatók is kiértékelik a saját módszereiket, akkor lettem én arra figyelmes, és beszéltem meg a kollégáimmal, hogy hát itt úgy tűnik, mintha ez nem lenne teljesen egységes, és az a meglepő, hogy ténylegesen neves folyóiratokban is használnak olyan metrikákat, amik egyébként nem, tehát itt nem arra kell gondolni, hogy maga a mérőszám az rosszul mérne valamit, mert egyébként ez ténylegesen jól mérheti egy adott algoritmusnak a jóságát. A probléma az azzal van, hogy a megnevezést azt nem megfelelően használják, olyan megnevezéseket használnak ezekre a mérőszámokra, amiket már előtte másra használtak kutatók ugyanezen a területen.
Igen, de még mindig nem adott arra választ, hogy azt idéztem, hogy ahol a mesterséges intelligenciát alkalmazó algoritmusok összehasonlító mutatóit rendszerint félreértelmezik, és ebből mik születnek ebből a félreértelmezésekből? Tehát, hogy ez hogyan, hát, hogyan tud manifesztálódni ez a tudományban?
Igen, ez azt eredményezi, hogy ha két különböző kutatócsoport az mindkettő fejleszt egy sejtszegmentáló algoritmust.
Várjuk egy pillanatig, ezt tisztázzuk, a sejtfragmentálás, ez a sejtnek a szétdarabolása, nem?
A sejtszegmentálás, igen, itt az elején, ahogy említettem, a sejtszegmentálás az azt jelenti, hogy az algoritmus egy mikroszkópos felvételen automatikusan megtalálja és körberajzolja a sejteket. Tehát egy sejtnek a megtalálása tulajdonképpen.
Tehát akkor nem darabolás, hanem a sejtnek az azonosítása.
Így van, azonosítása, körberajzolása.
Aha.
Tehát, hogyha ha két különböző kutatócsoport készít egy ilyen algoritmust, és mindkettő azt mondja, hogy ő a X mérőszámot használta mondjuk az algoritmusának kiértékelésére, akkor lehet, hogy ez az X mérőszám, ez két különböző értelmezés szerint történik, vagy két különböző értelmezés szerint számolják, és az egyik módszer az, vagy az egyik kutatócsoport azt mondja, hogy az övé a legjobb, a másik kutatócsoport azt mondja, hogy az övé a legjobb, miközben hát ez nyilvánvalóan abból adódik, hogy rosszul használták a metrikákat, tehát összehasonlíthatatlanná válik, és ez sajnos egy létező probléma, hogy ez előfordulhat.
Igen, de az előbbi példáját felhozom ide, tehát ha egy tüdőrákosnak kiveszik a rákjából, vesznek egy pici mintát, és azt elemzik, azért az nagyon nem stimmel, hogy az egyik kórházban ilyen kezelést írnak elő, mert ott úgy értelmezik azt a bizonyos fragmentálást, a másik kórházban meg másképp értelmezik, és ott másfajta anyagot kap a kezelésre.
Igen, ez természetes, és ezért is jelent meg a mi publikációnk, hogy próbáljunk meg egy olyan tehát olyan ajánlásokat adni, amivel standardizálhatóak ezek a metrikák. Ugyanis még egyszer mondom, tehát itt azért nem arról van szó, hogy akkor most ezek a mérőszámok, ezek teljesen rosszak lennének, amit valaki így vagy úgy használ.
De az elég, ha egy kicsit rossz, nem?
Igen, hát itt még csak azt sem mondanám igazán, hogy rossz, mert mindegyik mér valamit, és mindegyik jó lehet valamilyen paraméternek a mérésére, tehát hogy miben jó vagy rossz az algoritmus. Inkább azzal van a probléma, hogy nem lehet egyértelműen megmondani, hogy oké, én most mondjuk szeretnék egy valamilyen módszert alapul venni, ami a legjobb itt a bioinformatikában, akkor ezt nem tudom megmondani, mert valamelyik ebbe lesz jó, valamelyik abba lesz jó, és mégis azt mondják a kutatók, hogy ez szerint a mérőszám szerint a legjobb az övé.
Önt idézem, ahhoz, hogy illetve az ön mondandóját idézem abból az anyagból, amit elküldtek nekem. Ahhoz, hogy a különféle módszereket össze tudjuk hasonlítani, és ennek alapján kiválaszthassuk az adott feladatra legmegfelelőbbet, valamilyen kvantitatív mutatót kell használnunk. És bár a szakirodalom pontosan definiálja az összehasonlításra alkalmas metrikákat, ezek definíciójának értelmezése korán sem egységes. Előfordul, hogy akár 5-6 különböző interpretációja is van egy adott fogalomnak, magyarázza Hirling, Dominik, vagyis ön. Megtenné példával is illusztrálja az előbbieket egy más példával?
Tehát, hogy pontosan milyen félreértelmezések lehetségesek itt?
Igen.
Igen, tehát például képzeljük el azt, hogy van egy X mérőszám, amire van egy konkrét képletünk, és ezt a mérőszámot ezt úgy... A képletben olyan tagok találhatók, mint például, hogy hány sejtet tudtunk jól azonosítani, tehát úgy azonosítottuk, hogy az tényleg sejt, hány olyan azonosítást végzett az algoritmusunk, ami nem talált meg sejtet, de az algoritmus azt hitte, hogy sejt, illetve hány olyan sejt van, amit nem talált meg az algoritmus. Tehát ezekből a tagokból fog ez a képlet összetevődni, de ugye az, hogy mit jelent az, hogy például megtaláltunk egy sejtet, az ugye korán sem egyértelmű. Tehát, hogy mondjuk, ha ha félig átfed a sejt, és az algoritmusnak a predikciója, vagy azonosítása, akkor azt már jónak veszem. És ez ugye itt a bioinformatikában is mindig kérdés, tehát például abban különböznek ezek a metrikák, hogy mekkora egyezésnél mondja azt valaki, hogy na itt már megtaláltam mondjuk egy sejtet.
Aha. Az ön munkája, illetve az önök munkája miben áll? Tehát hogyan tudja segíteni az egyértelműsítést és az ilyen félreértések kiküszöbölését?
Igen, hát mi egyrésztről adtunk egy olyan ajánlást, hogy ezeket a képleteket pontosan hogyan érdemes formalizálni.
De ezek a képletek, ezek honnan születtek? Tehát ez kizárólag mondjuk a gyógyításra vonatkozik, vagy úgy általában mindenre?
Ez általában mindenre, tehát bármilyen számítógépes látással vagy képfeldolgozással kapcsolatos, amikor valamilyen objektumot azonosítani szeretnénk, akkor nagyjából hasonló mérőszámokat használnak, tehát ez nem kifejezetten a bioinformatikában specifikus, azonban ezeknek a mérőszámoknak a félreértelmezése az már bioinformatika specifikus, ugyanis hát ezek a megnevezések, ezek itt jelentek meg először. Más területeken ott nem ennyire diverz az, hogy milyen mérőszámokat használunk, vannak különbségek mégiscsak a között, hogy mondjuk, nem tudom, járókelőket szeretnénk egy kamerafelvételen, vagy sejteket találni egy szöveten, tüdőszöveten mondjuk.
Azt írják önök, hogy e gondolatkörhöz, amiről egyébként most beszélt, szorosan kapcsolódik Hirling és Horváth, vagyis ön és a csoportvezetőjének egy szintén nemrég publikált módszerfejlesztése, Campus Tract, Biotechnology 2022, stb., amely a sejtek alakját leíró matematikai modell beépítésével növeli a biológiai képfeldolgozásra szolgáló mesterséges intelligencia alapú algoritmus hatékonyságát. Az önök által kidolgozott módszerrel már találkozhatunk bárhol is, mondjuk a onkológiai intézetben?
Igen, tehát ezt tudomásom szerint ezt már használják a klinikumban is, és hát ebben a publikációnkban mi magunk is egy mesterséges intelligencia alapú sejtszegmentáló algoritmust készítettünk, ami kifejezetten sejtek megtalálására működik jól, és ez a módszer ez tulajdonképpen amiatt egyedülálló, hogy a legtöbb hát felkapott vagy népszerű algoritmus az úgy működik, ami mesterséges intelligencia alapú, hogy ha ránéz egy képre, akkor gyakorlatilag pixelenként vagy hát képpontonként dönti el, hogy akkor ez a képpont ez most sejthez tartozik-e vagy sem, és ez alapján fogja megtalálni a végén a sejteket. Ezzel szemben mi beépítettünk egy matematikai...
Várjunk csak, ez egy pillanat, itt leállítom egy pillanatra, ne haragudjon. Tehát én vagyok a beteg, bemegyek önökhöz, ha önök egyébként klinikai kutatást végeznének, akkor mit csinálnak azzal, akinek egy sejtjét kellene megtalálni a testében? Tehát ez tehát hogyan transponálódik ez egy műszerre, ez egy azonosítóra, akár egy MRI-re, vagy egy CT-re, tehát hogyan lehet ezt transponálni valami konkrét gyógyító eszközre?
Hát jó, akkor itt kicsit átugornék a személyre szabott gyógyászatra, mert talán itt ez azon keresztül érthető meg jobban. Ugye, mint az elején is említettem.
Mert hogy én nem követtem az ön mondandóját, tehát hogy ön azt mondja, átugrik erre, de én azt gondoltam, hogy ez hozzá tartozik, vagy ebből következik.
Igen, hozzátartozik szerintem, úgyhogy itt akkor igazából egy alkalmazást mondanék el. Tehát ugye, ahogy azt már említettem is, hogyha van egy daganatos minta mondjuk, vagy nem tudjuk, hogy daganatos-e az adott szerv, de minden esetben mintát veszünk ebből a szervből. Ugye ebből a mintából ezt nagyon vékony szeletekre fogjuk vágni a mi laborunkban, és ezt mikroszkóppal fogjuk ugye megvizsgálni.
Tehát igen, ezt az elején is elmondta, igen.
Van szó. Igen, a mikroszkóp alatt, és ugye akkor ez alapján hogyha mondjuk egy tüdőszövetben megtalálta a sejteket az algoritmusunk, akkor ezeket a sejteket, mivel ugye körbe vannak rajzolva, akkor egy lézer mikroszkóp segítségével körbe tudjuk vágni, és gyakorlatilag ezt az egy sejtet mondjuk, ami nekünk érdekes, az izolálni tudjuk. Ezt a sejtet aztán egy úgynevezett proteomikai kiértékelésre el tudjuk küldeni, ami azt jelenti, hogy megnézzük, hogy ebben a sejtben, vagy több sejtben is, milyen fehérjék és milyen mértékben fejeződnek ki. Ez pedig azért fontos nekünk, mert hogyha vannak olyan fehérjék, amelyek csak daganatos sejtekben fejeződnek ki mondjuk nagy mennyiségben, akkor olyan gyógyszerekkel, amelyek ezeknek a fehérjéknek a kifejeződését blokkolják, akkor alkalmazhatjuk ezeket a gyógyszereket daganatos betegségek gyógyítására.
Aha, és ezt kipróbálták már?
Hát ugye most én bioinformatikus vagyok, tehát itt óvatosan...
Tudom, hogy ön nem orvos, tehát ön nem foglalkozhat betegekkel.
...kérdésekben nyilatkozni, tehát tudomásom szerint ez, tehát élesben nem használunk még ilyeneket, ugye ez lenne a hosszú távú cél, hogy ezt alkalmazhassuk, de kísérletek már vannak erre vonatkozóan.
De hát a mai napig is úgy hirdetik magukat különböző magángyógyintézetek, hogy személyre szabott rákgyógyításra képesek, akkor ez nem igaz?
Hát ugye megint csak, tehát ezt óvatosan fogalmaznék én ezzel kapcsolatban.
Tehát itt is vannak egy csomó, itt is van ezek szerint egy csomó olyan szó, ami félreérthető.
Hát tehát könnyen lehet, hogy személyre szabott gyógyászat alatt valaki más ért, mint mondjuk mi. Tehát ugye valaki például, ugye ahogy én is mondtam, szövetes képeken mondjuk sejteknek a proteomikai kiértékelése alapján végig a személyre szabott gyógyászatot. Most persze ez jelentheti azt is, hogy az orvos mondjuk leül a pácienssel, konzultálnak, és akkor a páciensnek a panaszai alapján javasol valamilyen terápiát.
Hát de ez volt 50 éve is, tehát ezt nem értem akkor. Tehát ebben nincs személyre szabott rákgyógyítás, amit ön ezzel kapcsolatban elmond, vagyis hogy ilyen még nem létezik ezek szerint? A gyakorlatban, mármint a gyakorlatban, tehát, hogy aki jelen pillanatban ilyen beteg, akkor nem tud személyre szabott gyógyítást magának elintézni, mert hogy ez nem létezik még akkor.
Ezzel kapcsolatban én most nem mernék biztosat mondani, tehát ezt nem vagyok tisztában azzal, hogy mondjuk magáncégek például az Egyesült Államokban...
Nem menjünk el az Egyesült Államokig, hát Magyarországon is vannak biotechnológiai cégek, amelyek azt hirdetik magukról, hogy rákgyógyítást személyre szabottan végzik a betegnek a állapot alapján.
Tehát ezt én úgy tudom, hogy ezek élesben még nem alkalmazottak ezek a módszerek. Tehát ez kísérleti jelleggel használjuk ezeket egyelőre.
Aha. Most kérdezhetek olyat, hogy mi az a panoptikus minőség?
Kérdezheti, persze.
Az mi?
Ez ugye a cikkünkben egy bizonyos mérőszám, amit elemzünk, vagy feltüntetjük, hogy ez is alkalmas arra, hogy két minőség, vagy egy szegmentálásnak a minőségét mérje. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyszerre azt nézzük, hogy mennyire jól találta meg a sejteket az algoritmus, másrésztről pedig azt is, hogy egyáltalán megtalálta, a másik pedig az, hogy ez a megtalálás ez mennyire volt pontos, tehát hogy mennyire illeszkedik a mesterséges intelligencia által adott sejtkontúr a tényleges sejtkontúrhoz, amit mondjuk egy szakértő az bejelölt, hogy hát ez nem a sejtkontúr.
Hogy tudja megtalálni a mesterséges intelligencia azokat a sejteket, amelyekre önök kíváncsiak? Tehát, hogy milyen eszköz segítségével képes erre a mesterséges intelligencia?
Menjünk el arra, hogy hogyan is tanul például egy mesterséges intelligencia, ugyanis ez mesterséges intelligencia az úgy fogja ezeket megtalálni, hogy valamilyen módon tanítjuk.
Igen, de én csak arra egyetlen lépést lennék kíváncsi, hogy kapok egy injekciót, vagy egy röntgengépbe megyek bele, vagy egy CT-be, vagy egy MRI-be, vagy mibe?
Nem, tehát ez ugye a daganatos betegtől vesszük a mintát.
Ja, hogy vesznek egy mintát, és abban a mintában keresi meg a mesterséges intelligencia azokat a sejteket, amelyek fontosak lehetnek a gyógyítás szempontjából.
Persze, ugye, tehát ahogy mondtam is, ugye ezt a mintát levesszük, és a laborban pedig szeletekre vágjuk, majd egy mikroszkóp alá rakjuk. Tehát itt nem arról van szó, hogy valós időben bejön a beteg, és akkor egyből...
Világos, érthető. Most már értem, hogy ez mit jelent, csak mindig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megkeresi, és ezt a cselekvést próbáltam megfelelő helyre helyezni, hogy hol keresi meg.
Ez tulajdonképpen csak egy biológusokat segítő eszköz itt, ami esetünkben a mesterséges intelligencia. Ez nyilván sokkal gyorsabb, hogyha mondjuk sejtek tízezreit kell megtalálni, körberajzolni, akkor ez egy biológusnak mondjuk egy több hetes, hónapos munka. A mesterséges intelligencia azt pedig nagyon rövid idő alatt tudja ezt a feladatot elvégezni, és így nyilván akkor juthat a biológusok számára is fontosabb dolgukra idő.
Még kérdeznék egy ilyen kulcs szó összetételről, hogy mi az a cella reprezentáció?
Igen, itt szerintem ez a sejtreprezentáció lehet talán, ugye ez a cell representation volt a cikkünknek a címe. Tehát, hogy itt a sejtreprezentációról van szó, és ugye ebben a publikációnkban az volt a különleges, hogy ugye a mesterséges intelligencia algoritmus az nem képpontonként döntött el, hogy egy képpont az mondjuk sejthez tartozik-e vagy sem, hanem mi egy matematikai modellt beépítettünk ebbe a módszerbe, és gyakorlatilag megmondtuk a mesterséges intelligenciának, hogy olyan alakzatokat keressen, ami valamilyen módon ráillik erre a matematikai modellre, ami pedig történetesen olyan alakzatokat ír le, mint amilyenek a sejtek, tehát kicsit görbültek, ellipszisterűek. Tehát itt a sejtreprezentáció azt jelenti, hogy azt néztük meg, hogy milyen matematikai modellek a legalkalmasabbak arra, hogy a sejteket leírják.
Aha. Még egy utolsó kérdést tennék föl, de hát általában ezt szokták ilyenkor kérdezni, amikor valami új dologgal találkoznak a kutatók, hogy mikor lesz ennek valamifajta gyakorlati eredménye?
Hát a gyakorlati eredménye az egyébként most itt, amikor a klinikumban alkalmazásról beszéltünk, akkor úgy tűnhetett, hogy ennek még semmilyen valós alkalmazása nincsen, de hogy ez tulajdonképpen azért nem így van, mert a mi kutatási eredményeink, például a sejtszegmentáló módszereinket is, azért nagyon is használják egyrészt az akadémiába is, tehát ugye bármilyen biológusnak a munkáját ezek az algoritmusok nagyon felgyorsítják, illetve például vannak kapcsolataink mondjuk a Zürichi gyermekklinikával, ahol szintén használják azokat a szoftvereket, amiben a mi algoritmusaink megtalálhatók, és ezt ott például tudják használni akár diagnosztikai célokra is, most én nyilván ezt nem tudom megmondani, hogy pontosan milyen mértékben és hol, de az biztos, hogy például ezeket az automatikus módszereket, amik az orvosoknak, biológusoknak a munkáját megkönnyítik, azokat használják klinikumban is és az akadémiában is.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Hilling Dominika, az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusa volt a vendégem. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.